Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, néhány hónappal ezelőtt egy filmben hallottam a nagy hármas szabályról, ami arról szólt, ezt mondta egy nyomozó, hogy az ember 3 percet bír levegő nélkül, 3 napot víz nélkül és 3 hetet élelem nélkül. Mindezt azért mondom, mert ma egy nagyon rövid alapige van előttünk, összesen 3 vers, de ezt a 3 verset nem értjük meg igazán, ha ez a 3 vers nem válik a mi életünk részévé, akkor ugyanúgy meghalunk, mint levegő, víz vagy élelem nélkül. Hallgassuk most meg tehát így azokat a verseket, amit Pál apostol az 1. Korintusi levélben írt, a 10. fejezet 15. versétől a következőképpen. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test tagjai vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből részesedünk. Amen. Evangélikus Élet heti lapunk beszámol arról egy teljes oldalon keresztül, hogy március elején Békés Csabán volt egy presbiteri találkozó, amin gyülekezetünkből is voltak néhányan, és erre az alkalomra Szabóné Mátrai Marianna püspök helyettes asszony és Aradi György missziói lelkészek készítettek egy 8 pontból álló tervezetet arról, hogy miként kellene a missziót erősíteni a gyülekezetekben. Így szól az 1. pont, az építkezés befelé kezdődik. Gyenge, bizonytalan közösségtől hiába követelünk missziói lendületet. A hét közepén Pilis Csabán voltam egy missziói konferencián, ahol átbeszélgettük ezt a témát is, és az egyik hozzászóló nagyon markáns véleményt fogalmazott meg, azt mondta, hogy ma az evangélikus gyülekezeteinknek 80-90%-a annyira erőtlen, hogy képtelen kifelé missziót folytatni. Arra még talán van ereje, hogy önmagában létezzen, azt még talán meg tudja tenni valahogy, hogy az alkalmakon együtt vannak, de hiányzik az a fajta plusz erő, ami miatt kifele tudnának szolgálni. És ami még megdöbbentőbb, ezt is valamelyik cikkbe olvastam, talán éppen az Evangélikus Életbe, hogy ma közel a gyülekezeteink felébe, vagy talán több, mint a felében, azért van a misszió háttérben, mert különböző feszültségek, széthúzások vannak a béke és a csendes szolgálat helyett. Az építkezés befelé kezdődik, gyenge, bizonytalan közösségtől hiába követelünk missziói lendületet. Teljesen egyetértek azzal én is, hogy először befelé kell megerősíteni a gyülekezeteket, így a mi orosházi gyülekezetünket is. Ezért szervezünk minél több alkalmat, ahol lehet egy belső magnak erősödnie, egy belső magnak úgy összetartania, úgy megerősödnie, hogy tudjon szolgálni kifelé is. És én úgy érzem, hogy erre a mi gyülekezetünkben is szükség van, hiszen a méretünkhöz és a létszámunkhoz képest elég elenyésző azok száma, akik hitükből fakadóan, önzetlenül végeznek valamilyen missziói szolgálatot a gyülekezetben, vagy a saját lakókörnyezetükben. És egy közösség bizonytalan és gyenge, akkor az azért van, mert a közösségnek a tagjai bizonytalanok és gyengék. Az igehallgatókat és a gyülekezethez tartozókat nem hagyja át az evangélium csodálatos lendülete, és az égető felelősség, hogy mi lesz a társammal, lesz-e azoknak az embereknek örök üdvössége, akik körülöttem élnek. Egy missziói lelkész elmondta, hogy végig látogatta az egyház megyéje lelkészeit, és beszélgetett velük, és megkérdezte tőlük, hogy mi az, amire szükségük lenne a gyülekezetbe. És az egyik lelkész ezt válaszolta, legalább 2 olyan emberre, akinek fontos a misszió ügye. Lehet, hogy fájdalmas, de én azt mondtam ennek a lelkésznek, hogy ahol nincs 2 ember, aki számára fontos a missziót, nincs gyülekezet. mert ahol az emberek számára nem fontos, hogy továbbadják azt a fantasztikus evangéliumot és örömhírt, ami a szívükben van, azok nem tesznek eleget a missziói parancsnak, nem tesznek eleget mindannak, amit Jézus vár tőlük. Mert ha keresztény vagyok, akkor bizonyságot teszek, ha nem teszek bizonyságot, akkor pedig nem vagyok keresztény. Miért mondom el mindezt? Azért, mert ma a megerősödés legnagyobb ajándékát és legnagyobb lehetőségét adja elénk az Úristen, az úrvacsora ajándékát. Hogy lehet megerősödni? Erre válaszol az ige, élő közösség az úrvacsorában Jézus Krisztussal. Az áldás pohar, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Ezen a mai vasárnapon, Létáre vasárnapján szembe kell néznünk a mi úrvacsorai életünkkel is. Átéljük-e most így bőjtben, amikor hétről hétre élünk a szentséggel, ezt a csodálatos közösséget? Érthetőbbé teszem ezt a kérdést egy nagyon-nagyon szép és mindenki által jól ismert történettel. Mindannyian hallottunk arról a két emberről, aki Jézus kereszthalála után reményvesztetten, kétségbe esetten, teljesen tönkrementen indult el az Emmausi úton. Ma is nagyon sok gyülekezet ilyen. Erőtlenül, reményvesztetten mennek, ha nem is az Emmausi, de az életük útján. És emellé a két ember mellé odaszegődött Jézus. Beszélt hozzájuk, tanította őket, de nem értik meg, nem merítenek ebből erőt, ahogy ma is sok gyülekezet nem teszi ezt. Velük van Jézus, de nem formálódik az életük, nem ismerik meg őt igazán. Értelmesen, udvariasan elbeszélgetnek róla, vagy talán elbeszélgetnek vele, ahogy ma is sok gyülekezet. És így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert estenedik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárt előttünk az írásokat. Míg abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Értjük, hogy mi történt. Jézust az úrvacsorában ismerték meg ezek az emberek, és az a kemény, elcsüggett szívük megnyílt az Isten felé. Nem hevült-e a szívünk? Kérdezték. Nem hevül-e a mi szívünk is, vagy még mindig közönösen hideg? Bárcsak lenne mindig mindnyájunknak igazi ünnep, amikor az Úr asztalához járulhatunk. Átformálná, átmosná az életünket, és ezáltal gyülekezeti alkalmaink és hétköznapjaink is új élettel telnének meg. Valljuk be őszintén, nem így szoktunk megélni minden úrvacsora vételt. Hol lehet a hiba? Mire kell odafigyelnünk? Három dolgot szeretnék röviden kiemelni a mai igében, hogy mire kell odafigyelnünk, ha fel szeretnénk frissíteni úrvacsorai életünket. Az első pontnak ezt a címet adtam, szakítás a bűnnel, a második pontnak ez a címe, közösség erősítés Krisztussal, a harmadik pedig közösség erősítés egymással. Mielőtt a közösség erősítésekről szólnék, hagyj kezdjem az elején, ez nem más, mint a szakítás a bűnnel. Mert enélkül soha nem újul meg az életünk. Enélkül soha nem lesz igazi, és soha nem lesz őszinte az úrvacsora vételünk. Mert a bűn az nem olyan, hogy félig meg lehet vallani, mert úrvacsorát sem lehet fél szívvel venni. Ez a vele való közösség mindig azt jelenti, hogy szakítani kell azzal, ami idegen tőle is, és távol tart. Nagyon egyszerű, gondoljunk egy házasságra, ott is, ha valakinek van egy társa, akkor figyelembe veszi azt, hogy mit nem szeret a társa, mert tudja, hogy ha ezeket a dolgokat megteszi, az eltávolítja a társától. Mi is így vagyunk Jézus Krisztussal, figyelembe kell vennünk, hogy mi az, amit ő jónak tart, mi az, amit elvár, mert nem csinálhatjuk azt, hogy igen, Uram, néhány napig, néhány óráig a tied vagyok, és azt teszem, amit te akarsz, majd néhány napig és néhány óráig egészen másfelé megyek, mert nem bírok egyszerűen szakítani a régi életemmel. Röviden így foglalja össze ez a mai levelünk, egy kicsit korábban, nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Régi probléma ez, és talán a legsúlyosabb és leghétköznapi probléma az életünkbe. Mert legyünk őszinték, ki ne harcolna ezzel. Naponta próbáljuk meg összemosni az Isten országát és a világot, a saját kívánságainkat. Harcolunk az egyenes döntések ellen, és igyekszünk a világnak és az Istennek is megfelelni. Rengeteg ilyen példát lehetne mondani hétköznapunk életéből, amikor tudjuk, hogy valamit jó lenne megtenni, jó lenne most valakinek szólni, valakihez oda menni, de nem, mert mit fog szólni, és már is előjönnek a régi dolgok, és nem azt tesszük, amit Jézus várna tőlünk. Pedig Isten országában nincs olyan, hogy is-is. Az egész Szentírás erről szól, hogy nincs olyan, hogy is-is, szakítani kell a bűnnel. Tudom, hogy nem könnyű, és tudom, hogy nem megy ez nekünk soha úgy, hogy most már végleg eltűnt, de mindig harcolni kell. Soha nem szabad föladni ezt a küzdelmet. Mert amikor megvallom, és amikor azt mondom, igyekezek, akkor valóban valljam meg, és valóban igyekezzek. Mindez nem jelenti azt, hogy az Isten elvet minket, hogyha mégse sikerül. Itt tegnap beszélgettünk az Isten irgalmáról, és az egyik fiatallány elmondta, hogy igen, szeretném hinni, de nem tudom, mert nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, mert nem ilyen a világ. És valóban így van. Nekünk embereknek borzasztó nehéz ezt elképzelni, mert nem ilyenek vagyunk. Hiába próbáljuk, de valami kis tüske lehet, hogy ott marad, és az Isten valóban elfelejti. És akkor elfelejti, és újra elkövetjük, újra ad lehetőséget arra, hogy fölálljunk. Még egyszer mondom, ez nagyon nehéz harc. Egy bizonyságtételt láttam egy tévéműsorban, amikor az egyik fiatalember elmondta, hogy amikor találkoztam az Istennel, szakítottam mindazzal, ami előtte volt, az alkohollal, attól kezdve egyáltalán nem káromkodtam. Igen, van olyan, akinek így történik az életébe, de másnak ez egy nagyon komoly küzdelem. Találkoztam igazán komoly hívő lelkésszel, aki harcolt az alkoholizmus ellen, és nem vette el az Úristen az egyik pillanatról a másikra. Újra és újra oda kellett mennie, pedig tudtam, hogy tényleg hívő ember, mégis egy állandó küzdelem volt, de szakítani akart. És az Úristen megáldotta, hogy hosszú évek után sikerült is. A proféták nagyon sokat harcoltak ezzel ellen, a proféta ellen. Hadd idézem Jeremiást, aki nagyon keményen fogalmaz, Jeremiáson keresztül az Isten, eljöttök az én házamban, imádkoztok, bemutatjátok az áldozatot, aztán kimentek onnan, és ugyanazokat az utálatosságokat cselekedjétek. És kemény fedés jön, és azt mondja, hogy itt nincs értelme Isten tiszteletre járni. Kedves testvérim, ez az első pont röviden összefoglalva ennyit jelent, ha igazán szeretjük Jézust, akkor utáljuk azt, amit ő is utál. Ő utálja a képmutatást, minden tisztátalanságot, és mindazokat a dolgokat, amik a Szentírásban fel vannak sorolva. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember talán azért óckodik ettől, mert azt mondja, hogy Uram, hát legalább ennyi maradjon már nekem. Néha egy kis bűn, vagy egy kis rossz, vagy egy kis csintalanság. Miért akarsz megszegényíteni? És nem veszük észre, hogy az Isten ezzel nem megszegényíteni akar minket, hanem megmenteni. Egy még felszabadultabb, még boldogabb életet akar adni nekünk. Nem tönkretenni akar ezzel, hanem megmenteni sok mindentől, megmenteni a világtól és megmenteni önmagunktól. Igyekezzünk valóban az Isten útján járni, és ne féljünk attól, ha újra elbukunk, újra kezdhetjük az Isten útján való járást. És ha ez megvan, akkor elkezd erősödni a közösségünk Jézus Krisztussal. Mert az úrvacsora az olyan, hogy megerősít minket, hogy felhevíti a szívünk. És itt érzem azt, hogy hogyan lehet először befele misszionálni, hogyan lehet egy gyülekezetet először megerősíteni az úrvacsorán és az igehirdetésen keresztül. Hogyha mi itt átéljük, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy megszabadított Jézus Krisztus, hogy nem kell úgy élnem, mint ezelőtt, akkor ez kifele sugárzik, és olyan misszió lehet, ami szavak nélkül is elér és megszólít embereket. Közösségről beszél Pál. Az áldás pohara, amelyet megállunk, nem a Krisztus vérével való közösségünke. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünke. Nagyon szép ez a kép. Gondoljunk bele, amikor urvacsorát veszünk, az a falat ostya, és az a korty bor, Jézus valóságos teste és vére, és ahogy ezek beépülnek a mi életünkbe, ahogy ez a bor utána valahogy elindul a mi vérkeringésünkbe, ahogy ott van bennünk, ugyanúgy szeretne Jézus Krisztus is a mindennapok része lenni. És ezt nem lehet külön választani. Megesszük ezt a kis ostját, akkor utána ezt nem lehet kiszedni már a szervezetünkből, ez ott van benne. Így szeretne Jézus Krisztus is ott lenni. Nem csak a testünkben, hanem a lelkünkben, ott együtt dobbanni a mi szívünkkel, hogy a vérkeringésünkben együtt megy, együtt az ő vére, így szeretne életünk része lenni minden nap. Tehát lelkiképpen, lelkiekben ugyanúgy egyé válunk Jézussal, mint ahogy testileg, fizikálisan egyé válunk azzal a falat kenyérrel, vagy ostyával, vagy a korgyborral, amit lenyelünk. Ez egy nagyon fontos dolog, ez a fajta közösség. Ez a fajta közösség, ami utána nem függ életkortól, nem függ élethelyzettől, amikor emberek akár régen koncentrációs táborban, akár bármilyen nehéz helyzetben el tudták mondani, Jézus Krisztus most is itt van velem. Közösségben vagyok vele, és bizonságot tudok tenni róla. És ha ez megvan, akkor tudunk igazi közösségben lenni egymással. Mert egy a kenyér, egy test, vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből részesedünk. Igen, kedves testvéreim, mindannyian egy kenyérből, egy ostyából részesedünk, és amikor ezt átéljük, akkor kifejezzük azt, hogy Isten színe előtt mi mindannyiak egyek vagyunk. Lehetne úgy mondani, hogy igen, közösek vagyunk a bűnben, de közösek vagyunk a kegyelemben is. Közösek vagyunk abban, hogy mindannyiunknak ugyanarra a kenyérre, ugyanarra a megváltásra, ugyanarra a bűnbocsánatra van szükségünk, és közösek vagyunk abban, hogy Istennek ugyanannyira szeretett és megváltott gyermekei vagyunk. Nagyon egyszerű kép, kedves testvéreim, de itt mi nem osztunk különböző méretű ostyát. Nem mondjuk azt, hogy testvérem, neked ilyen pici is elég, neked meg akkora kell, mint egy kilós kenyér, hogy elrágcsáld, hogy az Isten neked megbocsásson. Ugyan olyan gyarló, bűnös emberek vagyunk Isten szemében. Ezek a mi méricskéléseink, hogy ő jobb ember szerintünk, meg ő rosszabb, ez csak mi előttünk van meg. Ezek semmit nem számítanak az Isten színe előtt. Mi egyformák vagyunk a bűnben, de nem ez a legfontosabb üzenet, hanem az, hogy egyformák vagyunk a kegyelemben. Mindannyiunkat ugyanúgy szeret és ugyanúgy megvált Jézus Krisztus. És a korintusi gyülekezet egy rettenetes példáját mutatta annak, hogy hogyan lehet ezzel visszaélni. Pál apostol nagyon keményen beszél velük, amikor ezt mondja, amikor összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincs házatok, hogy ott egyetek és igyatok. Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen. Mit gondoltok erről? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Képzeljük el ezt a szituációt, és utána egy picit lelki szinten megpróbálom megvilágítani ezt orosházi viszonylatban is. Korintusi gyülekezet, hála Istennek, nagyon szépen épült. Voltak köztük gazdagok, szegények, hivatalnokok, mindenféle ember. És azt mondták, hogy 6 órától fél 7-től mondjuk úrvacsora lesz. Megérkeztek az emberek, hoztak magukkal mindenféle élelmet, a gazdagok rengeteg ételt, a szegények meg talán semmit, és lehet, hogy akik rabszolgák voltak, és az uruk épp hogy később elengedett, vagy bármilyen munkába voltak, lehet, hogy csak 8 óra fele értek oda. A gazdagok nem tudtak tovább várni, kinyitották az elemózsiájukat, szépen belakmároztak, sőt, mennyire megdöbbentő Krisztus gyülekezete az úrvacsora előtt, egyes emberek lerészegettek, és amikor megjöttek a szegények, akkor ott volt sok jól lakott, félig részeg gazdag, és ott jöttek a szegények, akik egész nap dolgoztak, éhesek voltak, és nem kaptak semmit. És azt mondták, hogy na, akkor most jöhet az úrvacsora. És azt mondja Pál, hogy testvérek, milyen úrvacsora ez? Nem gondoltok egymásra, szeretetlenek vagytok. Nem tesztek félre annak, aki később jön, és testvéretek, és akkor utána akartok úrvacsorát venni. Hát milyen képmutatás ez? Hiába vesztek utána úrvacsorát, semmit nem ér. Hiába van együtt a közösség, akár 70-en, 80-an, 100-an, 150-en, ha előtte sárba tiporják Krisztus nevét, akkor ez az egész semmit nem ér. Ezt kell nekünk is nagyon komolyan vennünk, hogy hiába van akár hetente, vagy hiába vennénk naponta úrvacsorát, ha közben a lelkiség ilyen, hogy emberek talán kirekesztik egymást, vagy nem szeretik egymást, akkor nem ér semmit az úrvacsora vételünk. Sőt, azt mondja Pál apostol, hogy ilyenkor jobb, ha inkább úrvacsorát se vesztek. Kedves testvéreim, ezen a mai Isten tiszteleten, az Öröm vasárnapján az Isten ezeket a gondolatokat helyezi a mi szívünkre, hogy tudjunk őszintén bocsánatot kérni, tudjunk őszintén szakítani a bűnnel, és legyen élő közösségünk Jézus Krisztussal, és ebből fakadóan egymással. Nagyon fontos a sorrend. Én ezért nem hiszek az ilyen nagy vállalati mítingekben, most nagyon nagy divat, lehet, hogy most a válság miatt talán kevesebb van, hogy elmegyünk egy napra, szalonnát sütünk, lesznek közös programaink, és jaj, de jó, a dolgozók megszeretik egymást, és sokkal jobban fognak teljesíteni. Nem. Ezek az emberi dolgok nem jönnek helyre soha Jézus Krisztus nélkül. Hozzá kell először menni, és utána lehet rendezni a kapcsolatokat egymásra is. Kedves testvéreim, néhány perc múlva mindez gyakorlattá is válhat, hogy az Úristened le tudjuk tenni mindazt, ami nyomaszt minket, ami miatt talán nem tudnánk Istennek tetsző módon úrvacsorát venni, és úgy jöjjünk ide a kegyelemnek a trónusához, úgy jöjjünk ide a kenyérhez és a borhoz, hogy tudjuk, egyformák vagyunk. Isten szemében egyformán bűnösök, és egyformán drága megváltásra váró gyermekei. Így vár minket ezen a mai délelőttön is, ami Urunk. Amen. Urunk Istenünk, ments meg minket attól, hogy külső dolgok segítségével akarjunk megerősödni, és ments meg minket attól a gőgtől is, hogy azt gondoljuk, hogy mi magunkat tudjuk megerősíteni, és magunkat tudjuk kirángatni a hajunknál fogva a nehézségekből és a sárból. Köszönjük neked, hogy itt van Jézus Krisztus közöttünk, aki nem kirángat, hanem fölemel, gyengéden átkarol és elvezet a te oltárodhoz, hogy testében és vérében találkozzunk ő vele. Így áldj meg mindannyiunkat, Istenünk, adj őszinte szakítást bűneinkkel, erősítsd a közösséget Jézus Krisztussal és testvéreinkkel. Amen.